Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Tarjányi Krisztina színművész.
Fischer Szent János, püspök, vértanú. Angliában született 1479 körül. Nem csak lelkipásztor volt, hanem korának egyik legkiemelkedőbb tudósa és humanistája is. 14 évesen már Cambridge-be tanult, ahol doktori fokozatot szerzett teológiából. 25 éves korában pappá szentelték. Hamarosan protektorrá, később az egyetem kancellárjává nevezték ki. A király édesanyja őt választotta gyóntatójává, és minden ügyben tanácsát kérte. Elérte, hogy két teológiai tanszéket alapítsanak, egyet Cambridge-ben, egyet Oxfordban. Mindössze 35 évesen lett 1504-ben Rochester püspöke. Továbbra is szerényen élt, járta a betegeket és a szegényeket, gyakran személyesen adta fel a betegek szentségeit. Órákon át tartózkodott olyan nyomortanyákon, ahol szolgája sem tudott megmaradni. Önmagához szigorú volt, mint egy szerzetes, így például naponta csak 4 órát aludt. Egyetlen szenvedélye volt a könyvek. Azzal a szándékkal, hogy könyvtárát egykor majd örökli a Cambridge-i egyetem, melynek vezetését püspökként is megtartotta, olyan gyűjteményt hozott össze, amely hamarosan Európa legkiválóbb könyvállományai közé tartozott. Amikor átvette az egyetem vezetését, Cambridge-ben semmi sem utalt a később oly nagy hírű intézményre. Könyvtára mindössze 300 kötetre zsugorodott. Nem rendelkezett görög és héber tanszékkel. János püspök mindkettőt fölállította. Ő maga 48 éves korában még elkezdett görögül, 51 éves fejjel héberül tanulni. A híres humanistát, rotterdami Erasmust meghívta professzornak Cambridge-be. Írt ugyan egy 4 kötetes könyvet Luther ellen, de nem hunyt szemet az egyház körein belül uralkodó visszaélések fölött sem, melyek alapot adtak a reformáció terjedésére. Egy idézet a Luther könyvéből. Szeretném, ha a római pápák megreformálnák püspökeik erkölcseit, amennyiben a nagyravágyást, mohóságot és fényűző életet száműznék belőlük. Ez az egyetlen eszköz azoknak elhallgattatására, akik a pápát gyalázkodással halmozzák el. Ha ezt halogatja, hamarosan Isten büntető ítéletétől kell tartanunk. Mindenben józanság és mértéktartás jellemezte. A tévedés gyűlölni, a tévedőt szeretni. Ez lehetett volna jelmondata. Úgy tűnt, megbecsülésben, rangban mindig csak magasabbra juthat. Így volt ez mindaddig, amíg nem került szembe a királlyal, 8. Henrikkel. Henrik ugyanis beleszeretvén Boleyn Anna udvarhölgybe minden eszközt felhasznált, hogy a spanyol aragóniai Katalinnal fönnálló házasságát érvénytelenítse. S azt gondolta, hogy a rochesteri püspökben, aki iránt többször kimutatta jó indulatát, támaszt és segítőt talál terve megvalósításához. Ebben pedig csalódnia kellett. Az ügy kivizsgálására Rómából pápai legátus érkezett Londonba, János püspök pedig együttműködött vele. Egy ideig úgy látszott, sikerül a király terve, de egyszer csak János kijelentette, hogy egy házasságot, amely immár 20 éve fennáll, sem isteni, sem emberi hatalom nem érvénytelenített. Ennek a meggyőződésének hangsúlyozására kész saját életét is föláldozni. Befejezésül keresztelő Szent Jánosra utalt, aki házassági hűség védelmezőjeként szenvedte el a halált. Ekkor valóságos hajtóvadászat kezdődött a püspök ellen. Kétszer bebörtönözték, egyszer meg akarták mérgezni, egy másik alkalommal puskagolyó csapódott be könyvtárának ablakán, de céltévesztett. A legfájdalmasabban azonban Jánost püspöktársainak tanácsa érintette, akik kompromisszumra akarták rávenni. A várat azok árulják el, akiknek védeniük kellene, jegyezte meg keserűen. Végül 8. Henrik esküt követelt alattvalóitól, amely a Boleyn Annával kötött házasságát érvényesnek ismerte el, és a királyra ruházta a legfőbb egyházi hatalmat. Ekkor végképp eldőlt János püspök sorsa. Börtönbe vetették, 10 hónapot töltött ott. A pápa eközben kinevezte bíborosnak. Henrik király dühöngött. Csak küldjön neki bíborsapkát a pápa, kiabálta, majd gondoskodom róla, hogy ne legyen feje, amelyre föltehesse. 1535. június 22-én hajnali 5 órakor fölébresztették Fischer bíborost mondván. Ma délelőtt ki fogják végezni, mire ő ezt mondta. Jó, de még túlságosan korán van, hagyjon még kérem egy kicsit aludni. Aztán még 2 órán át mélyen aludt, mint egy gyermek. Mielőtt kilépett a cellájából, hogy a vérpadra menjen, kért egy sálat, mondván érzékeny a torka, és úgy érzi, kint hideg van. A börtönőr megjegyzésére vajon miért fontos neki a halál előtt 1/2 órával, hogy megfázik-e, azt felelte. Az én uram Istenem, aki előtt hamarosan megjelenek, örülni fog, hogy vigyázok az egészségemre, az ő ajándékára. A hosszú raboskodás annyira elgyengítette az idős férfit, hogy székbe kellett a vesztőhelyre vinni. De amikor a vérpadon állt, hangja erősen zengett. Kijelentette, hogy a szent katolikus egyházért hal meg, és kérte az embereket, imádkozzanak érte, hogy a végsőkig álhatatos maradjon. Azután elimádkozta a Tedeumot és a Zsoltárt, te benned bízom, Uram. Megbocsátott hóhérának, és a fejét a tőkére hajtotta. Testét egy napig otthagyták heverni, azután valami gödörbe vetették. Fejét póznára tűzve a londoni hídra állították, és otthagyták 14 napig. Azt mondják, olyan volt, mintha élne. Orcái enyhén pirosak voltak, és arcvonásain a mélységes béke kifejezése ült. 2 hét után nagy barátja, Mórusz Tamás feje került a helyére.